második testvérek, most nem a kijelölt újszövetségi részt olvasom, hanem egy verset a Máté írása szerinti evangéliumból, a 13. fejezetből az 51. és 52. verset. Előtte Jézus elmond egy sereg példázatot, és ez úgy a befejezése a sok példázatnak. Ezt kérdezi Jézus az 51. versben, megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték, igen. Ő pedig ezt mondta nekik, tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és pót hoz elő éléskamrájából. Testvéreim, vannak írás magyarázók, akik azt mondják, hogy ez egy önéletrajzi beszúrás Máté evangéliumába. Ő az, akiről itt ez az ige beszél, mondják sokan. Ő az a írástudó, aki tanítványá lett, tehát először zsidó írástudó volt ezek szerint. Farizeusok írástudók, emlékezünk erre a csoportosításra. Ő az írástudók közé tartott, aztán megtért, írástudó volt, aztán tanítványává lett a mennyek országának, és ehhez képest ahhoz a gazdához hasonlít, aki újat és pót hoz elő éléskamrájából. Emlékezünk rá, művészet történetből nagy festők, amikor csoport jeleneteket festettek, akkor valamelyik alakban önmagukat oda festették. Ez egy érdekes része a művészet történetnek, hogy valamelyik alak a festő volt. Tehát magát is belefestette a tömeg jelenet. Tehát úgy értelmezik sokan ezt a verset, hogy itt Máté önértelmezést ad, önmagát írja itt le. Ő az az írástudó, aki aztán megtanítatott a mennyek országának titkai felől, és most újat és pót hoz elő élés kamrájából. Azt mondom, hogy hurrá, végre, végre, végre a jó sorrendbe került elénk ebben a Bibliában. Tudnék, eddig úgy olvastuk, hogy aki élés kamrájából ó és újat hoz elő. Itt van ez a közvetlenül előző fordítás, ez is már az úgynevezett új Biblia fordítás. Még ebben is úgy van, hogy ót és újat, nagy szomorúságomra mindig vártam, hogy mikor jön már egy olyan bibliafordítás, ami a görögnek megfelel. Valami érthetetlen makacsággal a magyar bibliafordítók ragaszkodtak ahhoz, hogy ót és újat. Mondom, még az ezt megelőző vastag új bibliafordítás is, és mondom, most végre. Sehol nem olvassuk ezt a fordított sorrendet, hogy ót és újat. Sehol. A görög szövegben teljesen egyértelmű, semmiféle kódexben, régi kéziratban nincs másként, teljesen egyértelmű minden régi kézirat, és az idegen nyelvekben sehol nem találtam, pedig hát elég sok fordítást megnéztem, a németből van vagy 5 fordítás a kezemben, és angol és francia, és akár melyik nyelvben, teljesen egyértelmű, ami érthetetlen makacsággal a magyarok így fordították, ez Bibliáig, hogy ót és újat hoz elő. Ezt erre mondom, hogy végre, végre rátértünk mi is az egyszerű igazságra, hogy tudnék a görög szövegben így van, hogy ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő. Egy kicsit gondolkozzunk csak, hogy van különbség a megfordított és e között a szöveg között. Mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő, ha így volna? De nem így van, mondom, de mit jelentene, ha így volna, ót és újat? Az azt jelentené, hogy az ó a lényeg, és az óhoz valami kiegészítést, valami toldást hoz elő. Ót és újat. A dolgok zöme, a dolgok magva az óban van, az ót kiegészíti valami újjal. Ha így volna a sorrend. Mit jelent az, hogy fordítva van, újat és ót hoz elő? Ehhez vissza kell gondolnunk magára Mátéra, az evangelistára. A Biblia tudomány mai álláspontja szerint Máté körülbelül 80-ban készült el ezzel az evangéliummal, tehát majd 50 esztendővel a Jézus történet után. Ő valameddig zsidó írástudó volt, aztán megtért, keresztény evangélista lett. De amikor írta ezeket a sorokat, az körülbelül 50 esztendővel az események után volt. Tehát most Mátéra gondoljunk. Mit jelent őnál az, hogy újat és ót hoz elő? Tehát ne filozofáljunk, hanem konkrétan Máté evangélistára gondoljunk. Mit jelent az, hogy ő újat és ót hozott elő? Hát az új az evangélium volt egyértelműen számára. Tehát amikor Máté kiállt az emberek elé, a mondani valója az új volt. Tehát ő az a írástudó volt, aki újat hozott elő, de nem töretlenül, nem úgy, hogy radikálisan elszakadt az ótól, hanem újat és ót hozott elő. A mondani valójának a zöme, a magva az új volt, de ezt az újat betagolta valami módon, beépítette a óba, és ilyen módon predikált. És valóban, aki gondosan tanulmányozza a Bibliát, az fölfedezi, hogy a négy evangelista közül Máté az, aki a legtöbb ószövetségi igét idézi. Akármi történt Jézus életében, mindjárt megtalálta az ószövetségi igét, aminek a beteljesülését értette a Jézus történetében. Tehát Máté köti a legszorosabban az evangéliumot az ószövetséghez. Tehát én így értem, hogy Máté az írástudó, a kereszténynél lett írástudó, valóban újat és ót hozott elő. Az új volt az evangélium, az volt a magva a dolgoknak, és aztán bizonyította, hogy előkészítette már Isten az evangéliumot az ószövetségben. Idegen szóval ezt úgy szoktuk mondani, hogy kontinuitás és diszkontinuitás. Igazából a történelem ebben a kettősségben megy előre mindig, van kontinuitás, akárhogy mondjuk, hogy a nagy fordulat, rendszerváltás, ez az történt. Hát éppen esztendeink, de látjuk, hogy mennyire belenyúlik az ó az újba. Kontinuitás van akkor is, hogyha szeretnének radikális diszkontinuitás, mert bizony folytatódik. Na de így van ez mindenféleképpen. A zsidóság élete folytatódott egy ideig a kereszténységben, sőt az volt a vita jó ideig, pláne Jeruzsálemben, ahol a zsidó keresztények éltek, hogy hol van a magva a dolgoknak. Nem úgy van, hogy a magva Mózesnél van, és Jézus csak egy kis javítást, tökéletesítés hozott Mózeshez. A magva nem Mózesnél van. Azért tűrték a zsidók néhány évig a keresztény gyülekezetet Jeruzsálemben, mert úgy értelmezték, hogy ez egy új furcsa csoport, tehát ezek azért járnak a templomban rendszeresen, ezek a szombatot megtartják, ezek imádkoznak a többiekkel a templomban, azért tűrték, mert úgy értelmezték, hogy hát ezek valami furcsa Jézusról beszélnek, érthetetlen dolog, de hát lényegileg Mózes emberei ők is. Aztán amikor kiderült, hogy nem, akkor kezdődött a keresztények véres üldözése, zsidók között is. Na tehát kontinuitás és diszkontinuitás. Már említettem azt, hogy Balatonszászon voltunk néhány héttel ezelőtt, és ott azzal kezdődött a főiskolásoknak a konferenciája, hogy volt egy előadás, ilyen címen, hogy kontinuitás. Ezt egy Ósa László nevű egyetemi tanár tartott, aki egyébként itt nőtt fel a gyülekezetünkben diák korában, most egyetemi tanár, most, hogy mondják, ezt tanszékvezető egyetemi tanár, és utána következtem én azzal, hogy diszkontinuitás. Jól választották meg a szervezők, mert ő nagyon szép előadást tartott arra, hogy bizony legyen kontinuitás a Magyar Református Egyház, és ő elmondta azt, hogy nyelvbe, beszédbe, éneklésbe, hagyományba, történelembe, kultuszba, igenis csak szépen becsüljük meg a múltat, a kontinuitást. Aztán jöttem én a diszkontinuitással, meg azt mondtam, hogy igen, igen, de azért nekünk valami újra van szükségünk. És hát a két előadás szépen kiegészítette egymást, és meggyőződésem szerint a Magyar Református Egyházban ma ez a felállás lenne, ha egészséges életünk lenne, hogy ez a két gondolat összemosódna, összefonódna, békességben együtt munkálkodna, hogy tudnék kontinuitás és diszkontinuitás, ugye a Biblia szavával ó és új, a kontinuitás az ó, és a diszkontinuitás az új, ó és új, de azért a magva a dolgoknak mégis csak az új. Hát ezt mondottam én is Balatonszászon, hogy nagyon tiszteletre méltó az, amit az atyák csináltak, de azért az egyháznak a ma esedékes tennivalója azt a Jézust hirdetni, akit nem ismertek az atyáink. Ismertek egy Jézus Krisztust, akit a mennybe helyeztek, és itt már most nem ismétlem azt, amit ott elmondottam. A új dolog az, hogy fedezzük fel Jézust, és ennek a Jézusnak legyünk a tanítványai, és az a fényes Krisztus dogmatika, ami még az atyáinknak a tulajdona volt, az egy kicsit kerüljön hátrébb, és legyen fényesebb a Jézus személye, a názáreti Jézus személye, tanítása, evangéliuma, öröksége. Na mondom, ez lenne a magyar református egyházban az egészséges felállás, hogyha lennének a kontinuitásnak emberei, meg magamfajta emberek, akik a szemper reformári gondolatnak az emberei, és ez a két társaság összeférne. Mert hiszen az én értelmezésem szerint belefér mind a kettő a magyar református egyházba. Belefér. Nem úgy, hogy csak az egyik fér bele, a másik nem fér bele. Az nagyon szomorú lenne, hogyha így vágná önmagát ketté a magyar református egyház, hogy aki a gályaraboké, az ide hozzám, aki pedig, mit tudom én, Teilhard de Chardin-t is becsüli valamire, az már pápista, az katolikus, az menjen innen. Tehát az nagyon szomorú lenne, hogyha önmagát metélné ketté az egyház, és nem tudna békességben lenni. A új és az ó és az új lenne. Feltételes módba kell mondanom sajnos, mert nincs így. Nincs így. Vannak, akik esküsznek az óra, és vannak, akik próbálkoznak valami újjal, és ez a két társaság nem fér össze jelenleg, nem tud egymással szót váltani. És sajnos a reménységem se túl nagy, hogy a közeljövőben ezek értik egymást. Megmerevettek a frontok, bár én azt mondom, ha én emehez tartozom, én bármikor kezet fogok, akár melyik ortodoxal, konzervatívval, fundamentalistával, ha ő elfogad testvérnek, mert én elfogadom testvéremnek. De hát a két tábornak azért tisztázódni kellene, mindegyiknek önmagát tisztázni kellene, és miután tisztázta, hogy én ezt vallom, utána testvéresen össze kellene fogni, mert ismét mondom és hangsúlyosan mondom, hogy belefér a magyar református egyházba a konzervatív református, meg a progresszív református, a hagyománytisztelő, meg az újat kereső református belefér. De sajnos nem fér bele, és itt van a kezemben egy dokumentum, ami mutatja, hogy mennyire nem fér össze. Van egy ilyen folyóirat, hogy Biblia és gyülekezet. Ez megtisztelt engem azzal, hogy ki cifrázta a gondolataimat, és megállapította, hogy én olyan szinkretista vagyok, aki veszélyt jelentek az egyháznak. Az a címe az egésznek, hogy veszélyes keveredés. Veszélyes keveredés. És idéz azokból a kis cikkekből, amik a reformátusok lapjában vannak, veszélyes keveredés. Tehát én az vagyok, aki a magyar református egyházban hozom azt a keveredést, ami veszélyes. Mi ez a keveredés? Példákat hoz elő. Azért mondom el, mert szeretném, hogyha ez a gyülekezet öntudatosan vallana valamit. Nem az, hogy jaj, de szépen predikál ez is, akkor emeljek az, jaj, de szépen predikál, emeljek az is. Ennek is igaza van, annak is igaza van, senkinek nincs igaza. Szeretném, hogyha ez a gyülekezet nem harcosan, de tudatosan, öntudatosan vallana valamit. Hogy az új oldalán állok, vagy az ó oldalán, vagy pedig keresem azt, hogy együtt legyen, de legalább békésen legyen együtt, és mind a kettő legyen együtt. Na hát ez a társaság, ez az óra esküszik, nem az Ótestamentumra, hanem a ó kálvinizmusra, a két világháború közötti, meg az előtti kálvinizmusra esküszik, és volt egy több cikkem, volt mindegyik cikkem, amit most beadtam, amit most olvastam, mind szemet szúr és keserves olvasmány nekik, de hát például hoznak valamit, ami tényleg elég jellegzetes, és itt tényleg állást lehet foglalni, mert világos a probléma. Pedig a probléma a Szentlélek és a Biblia betűi kapcsolatáról szól. Milyen kapcsolatban van a Biblia betűje és a Szentlélek Úristen? Az én álláspontom röviden az, hogy a Biblia hozzá van kötve a Szentlélekhez, de a Szentlélek nincs hozzá kötve a Bibliához. Ez egy világos álláspont. Azt mondom, hogy a Biblia betűi akkor élnek, a Szentlélek meg eleveníti a Biblia betűt. A Szentlélek nélkül a Biblia könyve éppen olyan könyv, mint akár melyik száz könyv, mert a Biblia betűihez kell a Szentlélek. A lélek az, aki megeleveni. A betű megöl, a lélek az, aki megeleveni. Ez világosan benne van a Bibliában. Tehát az én álláspontom még egyszer az, hogy a Biblia a Szentlélek segítségével lesz Bibliává, a Biblia hozzá van kötve a Szentlélekhez. De a Szentlélek nincs hozzá kötve a Bibliához. A Szentléleknek egyik nagyszerű munkája az, hogy a Bibliát értelmezi, de ezen kívül még sok munkát végez a Szentlélek. Ez egy világos álláspont. Azt gondolom, ezt nem is kell nekünk külön magyarázni. Az, hogy Michelangelo milyen szobrokat készített, abban nem csak egyéni zsenialitás van, hanem szerintem abban Szentlélek áldás van. Ami igazán szép, ami igazán nemes, ami igazán tiszta. Tudományban, művészetben, zenében, szobrászatban, akármiben, ami igazán emeli az embert, ami szinte már önmagában több, mint az ember, az a Szentlélek munkája. Ez a én vallomás, de nem csak az enyém, én állítom, hogy ez Calvin Jánosnak a felfogása. Ez a tipikus kálvinista felfogás, ez a nyitottság, ez a tágasság. És ezt nevezi veszélyes keveredésnek ez a írás, és azt bizonygatja, hogy nem így van, ahogy a Biblia a Szentlélekhez van kötve, a Szentlélek is a Bibliához van kötve. Figyeljük meg ezt a gondolatot. A Biblia, igen, ebbe egyetértünk, a Biblia a Szentlélekhez van kötve. De itt elválnak az utaink, ők azt mondják, nincs Szentlélek Biblián kívül. A Szentlélek pontosan úgy a Bibliához van kötve, mint a Biblia a Szentlélekhez. És ha én azt mondom, hogy netán a buddhizmusban is van, mert benne van, hát az a borzalma, borzalma. Még azt merem mondani, hogy a buddhistáknak vagy mohamedánoknak is némi igazságuk van. Jól lehet, idézem az írásomban Erasmus, aki azt mondja, szintén így beszél, ahogy most én beszélek, így beszél 1500-as évek elején, hogy legfelül van a Biblia természetesen. Legfelül a Biblia van, de azon kívül a Szentlélek sokféle munkát végez. Na hát ez borzasztó. Ez veszélyes, és ez az egész egyházat veszélyezteti, itt nincs megalkuvás, itt nincs tárgyalás, itt nincs párbeszéd, itt csak elkülönülés van. És hát megjelent ez a szó, nem csak itt, többfelé megjelent ez a szó, modernkedés. Ízlelgessük ezt a szót, mi van ebben, hogy modernkedés? Ebben a cikkben is benne van, meg sok egyéb is benne, hogy modernkedés. Érezzük, talán ennek a szónak a felhangjait vannak. Felhang, modernkedés, modernség, modern ember, modern teológia, vagy modernkedő teológia, modernkedő teológus. Na, kik a modernkedő teológusok? Itt most szó szerint olvasom a feleletet erre a kérdésre. A modernkedő teológus mindent elkövet, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Az ilyenek azonban hajótörést szenvednek a hit dolgában. Tehát ez Schwarzauf-Weiss, ez ki van mondva, hogy aki modernkedik, az eleve hajótörést szenved a hit. Ezt nem lehet másként tovább csinálni, csak úgy, hogy hajótörés az hídben. Egyébként volt annyi humorérzék bennem, hogy megnéztem a valami vastag magyar értelmező szótárt, hogy mit jelent ez, hogy elkövet. Mert a szöveg így hangzik, hogy az ilyen minden elkövet. Elkövet, megnéztem a magyar szótárt. Hát mint a bűn szokták elkövetni. Hát lehet néhány papra azt mondani, hogy megint elkövetett egy prédikációt. Hát gondoljátok, hogy mit jelent azt mondani, hogy farkasüveg már megint elkövetett egy prédikációt. Nem, hát világos az elkövet szónak a jelentése. Nem tárgyalagosan az, hogy még azt mondja, hogy mindent megtesz. Azért, hogy korszerűvé, moderni, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot, mindent megtesz. De nem tudom, figyeljük az érzelmeknek a belejátszását a szövegekbe. Mindent elkövet. És mi a nagy bűne? Elkövet, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Ez a nagy bűn, mindent elkövet. Azért, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot, és következik van, hogy természetesen hajótörés szenved a hitében. Ez olyan vállalkozás, hogy erre csak az lehet, hogy Isten büntető kegyelme, vagy szeretete, vagy ítélete, hogy megvonja kegyelmét, és hajótörés szenved a hitében. Hát aztán most innen kezdve visszanézhetnénk az egyház történelemre, és mondhatnánk az, hogy Kálvin János mindent elkövetett, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Na, mit csinált Kálvin János a maga idejében? Nem elkövetett mindent. Vagy akár, Uram, bocsánat, viszont mit csinált Jézus? Mindent elkövetett, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Hát Jézus mi más csinál? Ma a zsidók nem azt mondják, amit 100 évvel ezelőtt mondtak. 100 évvel ezelőtt azt mondták, hogy Jézus eretnek volt és megérdemelte a halált. Ma ne ezt mondják a zsidó hittudósok. Azt mondják, hogy zsidó rabbi volt Jézus, aki semmi újat nem hozott. Csak így jobban, emberibben, melegebben hozta azt, amit már Mózes is hirdetett. És ebben sok igazság van, testvére. Nem úgy van ez. Egy nagy fordulat a zsidó gondolkodásban, de alapvetően van sok igazság benne, hogy Jézus a betűket, a gondolatokat, illetően a nagy újdonságokat nem hozott, mert odáig, hogy szeresd ellenségedet, még ez is benne van az Ószövetség bizonyos része. Van benne persze a népírtás, meg sok szent háború, amit Jézus nyilván nem vállalt, de a zsidó hittudósok azt mondják, hogy mit mondott Jézus? Boldogok a szegények. Ó, hát már rég megmondta a Zsoltáros, megmondta a példabeszédek könyve. Mit mondott Jézus? Tégy jót az ellenségedre, vagy szerezd ellenséget. Hát az Ószövetség megmondta, hogy ha te ellenségednek a szamara beesik a gödörbe, segíts ki a gödörből, és stb. Tehát Jézus mit tett? Mindent elkövetett, és meg is bűnődött érte, hogy elkövette azt a bűnt, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Tehát Kálvin Jánostól Mérius Juhász Péteren át Barth Károlyig, vagy itt mondhatnál Viktor Jánost, Karácsony Sándort, ugye egészen a napjainkig vezesse vasolt. Hát mit tettek ezek? Mindent elkövettek, hogy korszerűvé, Viktor János zseniális tudományossággal, Karácsony Sándor szellemes magyar gondolkodással mindent elkövetett, hogy korszerűvé, moderné, elfogadhatóvá tegye az evangéliumot, és nem volt hajótörés a hitükbe, úgy emlékszem. Egyiknek se volt hajótörés a hitében, azért, mert így hirdette az evangéliumot. Na, ne kavarodjanak fel az indulatok, testvér, mert félő a soká, mondom, akkor elkezdünk haragudni ezekre a fele barátokra. Nem kell haragudni rájuk, mert nagyjából egész évű tiszta szívvel, meggyőződéssel mondják a magukét. És hát itt mondja is ez az írás, hogy sajnálatos módon azt mondja, meg kell értenünk, hogy szinkretista, tehát eregy-belegy társadalom felé haladunk. Tudomásul kell vennünk, hogy a szinkretista, komplementáris gondolkodásmód fogja nálunk az egyre is egyre teljesebben átvenni az uralmat. Ez az út a multikulturális társadalom világközösség felé visszafordíthatatlannak tűnik. Tehát ő elés, hogy az egész világ multikulturális és komplementáris és szinkretista, ám de mi ne legyünk, mi maradjunk ebben a világban, azok, akik tegnap voltunk, meg 100 éve, meg 400 éve ezelőtt voltunk. Tehát maga ez a világ folyamat, ez önmagában minden esküldbűn, vagy a benne való részvétel, vagy ha én ebben a változó világban, ennek a mai nyelvén mondom az evangéliumot, ez már engedetlenség. Elmondom azt, hogy az én megítésem, mi a csúcs. Eddig nem tudtam, most olvastam különféle tanulmányokat a fundamentalizmusról, és megdöbbentem, hogy na, megtaláltam, mi a csúcs. A csúcs nem az, hogy nem szabad vitázni azokkal, akik másként gondolkoznak. Azt hittem eddig, hogy ez a csúcs. Mert ugye az emberies magatartás az, hogy én így gondolom, hogy te üljünk, te beszélgessünk. Ne beszélgessünk, hanem harcoljunk egymással, harcosan. Azt gondoltam, hogy az a csúcs, hogy hát ne vitázzunk. Aki másként van, azzal nem vitázom. De ez még nem a csúcs. A csúcs, tudjátok, az, hogy én hiszek valamit, és azt nem fejtem ki, hogy a másik megértse. Ha az én hittételemet kezdem magyarázni, már az árulás. Az írásban van. Ez a csúcs. Hát én tényleg ezt nehéz most már túlhaladni. Számomra döbbenetes, tehát nem szabad arra törekedni, hogy érthetővé tegyem, tessék elfogadni úgy, ahogy van. Hirdetem az igazságot, és nincs mese, nincs magyarázkodás, meg vitatkozás, meg. A csúcs az, hogy nem is szabad magyarázni az igazságot, hanem ahogy meghirdeti, térdre mindenki, és elfogadni. Na, bocsássatok meg, mert úgy tűnik, valószínűleg van is bennem indulat, érzelem. Szeretném ezt kivonni a dolgokból, hogy a lényeg maradjon meg. Azt hiszem, a lényeget éljük. Két társaság van, és én igazán őszintén mondom nektek, nem kevés imádság után jutottam el oda, hogy ők is nyugodtan teljesen beleférnek a Magyar Református Egyházba. Beleférnek. Hát aki így hiszi, hát miért bántsam én azt, hogy ő így hiszi? Higgyen így, de engedje meg nekem, hogy én meg másként higgyek. A Magyar Református Egyházban nem volt az a tankötelezettség, ami a Katolikus Egyházban van. Róma locuta causa finita, így mondják latinul. Róma megszólalt, a dolog be van fejezve. Ez a katolikus álláspont. Hát a református egyházban sohasem volt. Na, hát én sem mondom azt, hogy nekem van igazam, és mindenki más téved. Azt mondom, hogy engedjétek meg, hogy én is szóljak. És bízzatok abban, hogy nem fogok hajótörést szenvedni a hitemben, ha megpróbálom mai nyelven elmondani az evangéliumot. És ez a mai nyelv nem azonos a kánai nyelvvel, nem biztos, hogy dogmatikai ütközés van, még ezt is el kellene hinni. Mert amit a régi dogmatikai nyelven mondottak, azt lehet más nyelven, de a lényegében ugyanazt elmondani, és én erre törekszem. Na tehát testvérem, én azt szeretném, hogyha aki ebbe a gyülekezetbe áll, az öntudatosan mondaná, hogy ahhoz a gazdához szeretnék hasonlatos lenni, aki újat és ót hoz elő. Tegyük rá a kezünket, ujjunkat itt a Máté 13-ra, és azt mondjuk, hogy végre jól fordítják a görög szöveget. Hát én ebben hiszem, ezt vallom. Végre a Magyar Református Egyház is fölzárkózott a szöveghűséghez. Csöndesedjünk el.